Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Somogyi Viktória. Keddi műsorunk híreiből. 16. Benedek nyilatkozata egy olasz napilapnak. Nincs két pápa, csak egy pápa van. Ferenc pápa a Ferences Szolidaritási Központ tagjaihoz. Fel kell rázni a lelkiismeretet a közöny mámorából. Interjú Pap Lászlóval, a Szentszéki Magyar Nagykövetség első beosztottjával. Nagyon sokat tanultam a kettős afganisztáni kiküldetésem során.
Benedek nyilatkozata egy olasz napilapnak. Nincs két pápa, csak egy pápa van. Az olasz Corriere della Sera napilap hétfői száma, március 1-én, interjú Ratzingerrel. Nincs két pápa, és a lemondás 8 éve? Hiszem, hogy jól tettem címmel, beszélgetés közöl az emeritus pápával, aki újból leszögezte a már jól ismert álláspontját, hogy nehéz döntést hozott, de azt teljes lelkiismerettel tette. Az emeritus pápa február 28-án, éppen a 8 éve, február 11-én bejelentett lemondása érvénybe lépésének a napján fogadta az újságírókat a Mater Ecclesiae monostorban. Határozottan megismételte a mindig is hangoztatott álláspontját, hogy a nehéz szívvel meghozott döntését teljesen tudatosan tette, és azóta sem bánta meg. 16. Benedek ezzel is cáfolni akarja azokat a kissé fanatikus barátait, akik továbbra is összeesküvés elméleteket látnak a Péter székjéről történt lemondása mögött. Nehéz döntés volt, magyarázza az emeritus pápa, de teljes tudatossággal hozta meg a döntést, és hiszem, hogy jól tettem. Néhányan azért kissé fanatikus barátaim közül még haragszanak, mert nem akarják elfogadni a döntést. Itt azokra az összeesküvés elméletekre gondolok, amelyek a döntést követték. Van, aki azt mondja, hogy a Vatilix botrány okozta, van, aki szerint a meleg lobby, van, aki Richard Williamson, konzervatív löferista teológus esetére gondol. Nem akarják elhinni, hogy ezt a döntést tudatosan hoztam. De az én lelkiismeretem rendben van. 16. Benedeket kérdezték Ferenc pápa közeli iraki útjáról. Hiszem, hogy ez egy nagyon fontos út. Sajnos nagyon nehéz időre esik, ami veszélyessé teszi az utat, a biztonság és a Covid miatt is. Aztán ott van még a nehéz iraki helyzet. Imádságommal kísérem Ferenc pápát az útján.
Ferenc pápa a Ferences Szolidaritás Központ tagjaihoz. Fel kell rázni a lelkiismeretet a közöny mámorából. A pápa hétfőn fogadta a Ferences Szolidaritási Központ képviselőit. Az önkéntes szervezetet 1983-ban Firenzében alapították, amely szegény családokat, időseket és fogyatékkal élőket támogat. Legyetek olyanok, akik le tudnak hajolni gyengétséggel azokhoz, akiket az élet súlya összetört, kérte tőlük Ferenc pápa. Az önkéntes szervezetet 1983-ban hozta létre a Ferences Világi Rend firenzei közössége, hogy anyagi és lelki nehézségekkel küzdő embereknek segítsenek. Jelenleg használt ruha gyűjtéssel és szétosztással is foglalkoznak, valamint meghallgatási központot működtetnek az idősek és fogyatékkal élők támogatására.
Da tanti anni nella città di Firenze svolgete un prezioso servizio di ascolto e di vicinanza alle persone che si trovano in condizioni economiche e sociali difficili.
A pápa beszédében emlékeztetett arra, hogy értékes szolgálatot végeznek, amely figyelem és közelség az olyan emberek iránt, akik nehéz gazdasági és társadalmi körülmények között élnek. Olyan családok felé fordulnak, akiknek különféle nehézségekkel kell szembenézniük, továbbá idős vagy fogyatékkal élő emberek felé, akiknek támogatásra és társra van szükségük. Egy olyan világban, amely kettős sebességgel halad, vagyis egyrészt gazdagságot, másrészt egyenlőtlenséget teremt, ez a szervezet hatékony segítségnyújtási tevékenységet folytat, amely önkéntes munkán alapul. A hit nézőpontjából azok közé tartoznak ők, akik elvetik Isten országának magvait. Ferenc pápa emlékeztetett, hogy Jézus együttérzéssel közeledett az emberi sebekhez, közel lépett mindenek előtt a szegényekhez, a peremre szorultakhoz és a kiselejtezettekhez, az elkeseredettekhez, az elhagyatottakhoz, valamint az elnyomottakhoz. Arra hívott minket, hogy cselekedjünk úgy, mint ő. Éheztem és enni adtatok nekem, szomjas voltam és inni adtatok, ruhátlan voltam és felruháztatok. Így tárta fel nekünk Isten szívét.
È un padre che vuole custodire, difendere, promuovere la dignità di ogni suo figlio e figlia.
Isten olyan atya, aki minden fia és lánya méltóságát meg akarja őrizni és védelmezni, valamint előmozdítani. Arra szólít fel bennünket, hogy teremtsük meg a megfelelő emberi, társadalmi és gazdasági feltételeket ahhoz, hogy senkit ne rekesszenek ki, és senkinek ne tapossák el alapvető jogait, valamint hogy senkinek se kelljen szenvednie az anyagi javak hiánya vagy a magány miatt. A pápa emlékeztette a Ferences Szolidaritási Központ önkénteseit arra, hogy merítsenek ösztönzést Assisi Szent Ferenc ragyogó tanúságtételéből, aki az egyetemes testvériséget gyakorolta. Ahogy a pápa a Fratelli Tutti, mindnyájan testvérek kezdetű enciklikájában írta, Assisi Szent Ferenc mindenütt békét vetett, és a szegények, az elhagyatottak, a betegek, a kiselejtezettek és az utolsók mellett haladt. Ez az a szolgálat, amelyet az ő példájában csak nem 40 éve végeztek, fogalmazott Ferenc pápa. Ez a remény konkrét jele, és az ellentmondások jele is, a város forgalmas életében, ahol sokan egyedül érzik magukat szegénységükkel és szenvedéseikkel. Ez egy olyan jel, amely felébreszti a szunnyadó lelki ismeretet, és arra hív minket, hogy lépjünk ki a közönyből, legyünk együttérzők a megsebzettek iránt, gyengéden hajoljunk le azokhoz, akiket az élet súlya összetört. Ferenc pápa három szót emelt ki, amelyek pontosan jellemzik Isten stílusát. A közelség, vagyis Isten közeledik hozzánk, az együttérzés és a gyengédség. Ez Isten stílusa, és ez legyen a miénk is. Végül a pápa arra hívott, hogy a szervezet bátran folytassa munkáját az Úrhoz intézett imával, hogy támogassa azt, mert tudjuk, jó szívünk és emberi erőnk nem elegendő.
Quando siamo davanti a una persona povera, siamo chiamati a un amore che ce la fa sentire nostro fratello, nostra sorella.
A tevékenységeken túl, amikor egy szegény emberrel állunk szembe, a szeretet arra hív minket, hogy érezzük őt testvérünknek. Ez Krisztus miatt van így, aki jelen van abban a személyben. A pápa beszéde végén imáiról biztosította a firenzei Ferences Szolidaritási Központ képviselőit, hogy az Úr Szent Ferenc közbenjárásával mindig segítse őket megőrizni a szolgálat örömét. Interjú Pap Lászlóval, a Szentszéki Magyar Nagykövetség első beosztottjával. Nagyon sokat tanultam a kettős afganisztáni kiküldetésem során. 2020. augusztusában lépett diplomáciai szolgálatba Pap László, a Szentszéki Magyar Nagykövetség első beosztottja. Most hallgassák meg a vele készített interjúnkat, szakmai pályafutásáról és római küldetése kezdetéről.
Nagy szeretettel köszöntöm a Jezsuita Rendház vendégszobájában Pap Lászlót, aki a Magyarországi Római Szentszéki Nagykövetségnek az első beosztottja. Tavaly szeptemberben érkezett Rómába, azóta bő fél esztendő telt el, sajnos éppen ebben a világjárvány időszakban. Mégis hogyan tudta megismerni, hogyan tudta fölvenni ennek a szent városnak a légkörét?
Köszönöm szépen az alkalmat, hogy a 90 éves Vatikáni Rádiónak nyilatkozhatok. Igazán megtisztelő ez nekem. Augusztusban érkeztem meg, akkor még azzal a reménnyel, hogy az élet az vissza fog állni a rendes kerékvágásában, és akkor úgy is tönt egy kis ideig. aztán nagyon hamar szembesültem azzal, hogy ez egy újfajta diplomáciai munka lesz, legalábbis ameddig ez a járványhelyzet tart, hiszen a személyes kapcsolataink, a személyes találkozások azok minimálisra csökkentek, nagyon nehezen tudunk találkozni egymással, diplomaták, akár magunk között, akár a szentszéknek a képviselőivel, ami ezért egy diplomata számára teljesen új helyzet, hogy azt nem tudja csinálni, ami igazából a munkája, hogy találkozzon, beszélgessen emberekkel. De ezért próbáljuk áthidalni ezeket a problémákat is. Sok a virtuális, online megbeszélés, ami azért lehetőséget kínál arra, hogy tudjunk egymással beszélni, megismerjük egymás álláspontját, elmélyítsük az ismereteinket, de ez egy új helyzet valóban.
Nem is kell bejárni a nagykövetség épületébe?
A nagykövetség épületébe mindenképp be kell járni, attól nem tudunk eltekinteni, oda be kell járnom. Az, ami talán kevesebb, és talán hallgatók számára is közismert, hogy diplomaták nagyon sok rendezvényen vesznek részt. Azért vagyunk itt, hogy találkozzunk, azért vagyunk itt, hogy megismerjük egymást. Most ezek a lehetőségek tűntek el. Én augusztus óta igazából azt hiszem, hogy talán egy hivatalos rendezvényen vettem részt, fizikálisan, ahol ott voltam.
Azért ez lelkileg nehéz.
Igen, mert közben pereg az idő, itt vagyok Rómában, nagyon szívesen találkoznék itt a kollégáimmal, ők is találkoznak velem, telefonon tudunk beszélni, és a szentszéki diplomáciával is azért megvannak a kapcsolataink, írásban, telefonon, ez mindenképpen működik, de azért valóban ez egy új helyzet, főleg augusztusban, amikor én megérkeztem augusztus 17-én, Szijjártó Péter miniszter úr pedig szeptember 4-én érkezett meg ide Vatikánba tárgyalásokra, és úgy előkészíteni egy miniszteri találkozót, hogy mi fizikailag nem tudunk beszélni, találkozni azokkal az emberekkel, akik itt a Szentszékben felelősek ezért a találkozóért, az egy teljesen új helyzet volt, de mégis sikerült ezt áthidalnunk sok telefonbeszélgetéssel, e-maillel, mégis megfelelődtünk a feladatnak, de valóban egy komoly kihívás volt.
Két irányban kérdeznék, mi az, ami egyrészt otthonról családi örökségként segíti László munkáját, hiszen mégis a diplomácia, a politika mellett a hitvilága is, mint egy eszköze, formálója a munkájának, másik pedig a saját szakmai tapasztalata, a korábbi állomáshelyek. Hát először a család.
A családról talán a legfontosabb az, hogy én egy katolikus családból jövök, egy olyan családból, ahol az ima az egy teljesen természetes dolog volt, amikor az én karácsonyi élményeim azok arról szólnak, hogy összegyűl a tág család, nem csak az én szüleim és az én testvéreim, hanem az én nagyszüleim, az ő gyermekeik, az én unokatestvéreim, és az én élményem a karácsonyról az volt, hogy mi ott a Bibliát olvastuk fel, mint unokák, mindig azért folyt a verseny, ki az, aki ebben az évben fel fogja olvasni azt a részt, ami a karácsonyról szól. Ez nagyon fontos volt az életünkben. És az is egy teljesen természetes dolog volt számunkra, hogy közösen imádkoztunk is, mint egy nagy család együtt. Ebből a családi környezetből jöve a Vatikánban azt kell mondanom, hogy van egy felelősségérzetem, hogy nekem a családomat is képviselnem kell itt. Az én nagyszüleim a legnehezebb időkben is kiálltak az ő katolikus hitükért. Olyan erőfeszítéseket tettek, amiket nekem már nem kellett megtennem. Tehát az a nap, amikor én eljöttem a Vatikánban, és én miniszter úrtól megkaptam ezt a feladatot, az ő nagy napjuk is volt, az én nagyszüleimnek a nagy napja. Ők már ezt nem élték meg, de mindig itt vannak a gondolataimban, hogy ők milyen büszkeséggel fogadnák el, és ez egy felelősség is az én részemben. Ez a családi örökség.
Azért ez nagyon szép örökség, és ugye az ember nem is csak egy zárt egyén, hanem benne van a szűkebb, tágabb család is. Nevükben helyettük is, meg az ő szellemiségükkel is gondolkodni, helytállni. Ha a megerőző állomás helyekre kérdezek, akkor mi az, ami elsőként legmarkánsabban beugrik?
Az első dolog, ami eszembe jutott, az, hogy 17 éves volt, amikor eldöntöttem azt, hogy én diplomata szeretnék lenni. Illetve nem is azt döntöttem, hogy diplomata szeretnék lenni, de egy nagyon erős érdeklődés volt külföldi országokkal kapcsolatban, és érdekes módon akkor így tinédzserként, főleg a környező országok érdekeltek nagyon, nagyon érdekelt az akkori Románia, Ausztria, hogyan élnek ott az emberek. És ez az érdeklődés megmaradt bennem, és ez érdeklődött az egyetemi évek folyamán is, És utána teljesen biztos is lettem abban, hogy én ezt szeretném csinálni. Mindent megtettem azért, hogy ez sikerüljön. Bevételi vizsgát tettem a külügyminisztériumban. De a külügyminisztériumban bekerülni nem olyan egyszerű, sose volt egyszerű. Még akkor sem, hogyha az embernek van egy sikeres felvételi vizsgája. Így az első munkahelyem nem a külügyminisztérium volt, hanem a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, amit szerintem hallgatók közül is sokan ismernek. Ez Magyarország egyik elismert nemzetközi tevékenységgel is rendelkező karitatív szervezete. Én itt kezdtem el a pályafutásomat, nemzetközi programigazgató voltam, főleg afganisztáni projektekkel foglalkoztam, meg egy kis ideig ukrajnai projektekkel is. De azt kell mondanom, hogy ez volt az én diplomáciai karrieremnek a kezdet és az alapja.
Ekkor utazni is kellett a helyszínekre?
Nem csak, hogy utaznom kellett, ott kellett élnem. Én az Ökumenikus Segélyszervezet afganisztáni irodájában éltem tulajdonképpen 2 évet az életemről, helyi alkalmazottakkal.
Afganisztánban?
Afganisztánban, egy családi házban, ami a irodánk volt.
Nem volt ez veszélyes?
Az anyukám szerint nagyon veszélyes volt. Én nem éreztem veszélyesnek, én inkább különlegesnek éreztem azt, hogy részt vettem ebben a munkában, az afganisztáni szerepvállásnak a civil részében, azzal a szándékkal, hogy segítséget nyújtsunk az ott élő embereknek. Ezek voltak azok az évek, amik a gondolkodásomat leginkább meghatározták. Itt tanultam meg azt, hogy ahhoz, hogy jelentőségteljes dolgokat vigyünk véghez, ahhoz egy kicsit bátornak kell lennünk. És itt tanultam meg azt is, hogy ugye nem tudjuk megváltoztatni a világot, de hogyha a szándékaink helyesek és ezekben biztosak vagyunk, akkor képesek vagyunk jelentőségteljes dolgokat véghez vinni. Azt ott tanultam meg az Ökumenikus Segélyszervezettel dolgozva, és onnan volt a következő lépés, amikor bekerülhettem a külügyminisztériumban. Úgy alakultak a dolgok a minisztériumban, hogy sikerült bejutnom, és az első dolog, amit a bejutásom után közöltek velem, hogy akkor most vissza is kéne mennem rögtön Afganisztánba a Kabuli nagykövetségre dolgozni. Úgyhogy rögtön vissza is mentem. Csak nem a civil oldalon dolgoztam, nem az afgán helyi közösségben éltem, hanem bekerültem egy nagy katonai táborban, több ezer katonával, ahol a Magyar Nagykövetségen dolgoztam.
Akkor jó tapasztalata rendelkezett már a megelőző időszakból.
Igen, igazából az volt az érdekes, hogy láttam Afganisztánt a civil oldalról is, és láttam Afganisztánt a kormányzati oldalról is, és azt el tudom mondani, hogy mind a két oldal nagyszerű módon teljesített Afganisztánban szerintem. A magyar katonák igazán helytálltak, a magyar civil szféra is helytállt. Nagyon sok dolog volt, amit Afganisztánban megtanultam magunkról. A legfontosabb dolog talán az, hogy lehet önbizalmunk, mert nagyon nehéz környezetben dolgoztak ott a magyar katonák, meg a magyar civilek is, de mégis eredményeket tudtunk elérni. Nekem az egy nagyon érdekes tapasztalás volt, hogy sokkal nagyobb országok, sokkal nagyobb erőforrásokkal, tapasztalatokkal mennyire számítottak ott a mi részvételünkre, a mi hozzáadott tudásunkra, a mi gondolatainkra. Amikor egy német diplomata, aki nálam sokkal részletesebb ismeretekkel rendelkezett, meg hosszabb távú tervekkel is, mint akár Magyarország, Afganisztánban, ő kérdez meg engem arról, hogy mit gondolunk bizonyos helyi folyamatokról, biztonsági helyzetről, humanitáris helyzetről. Az tényleg azt jelentett, hogy ők valóban kíváncsiak ránk, és mi valóban tudtunk olyan gondolatokat megosztani, olyan tudást átadni, ami az ottani szövetséget erősítette. Ez egyfajta önbizalmat is adott szerintem a civil oldalnak is, meg a Magyar Honvédségnek is, aki egy nagyon nehéz környezetben volt képes helytállni példaértékűen.
Pap Lászlóval, a Szentszéki Magyar Nagykövetség első beosztottjával készített beszélgetésünket hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
Napindító. a Mária Rádió reggeli magazin műsora.